No. Az elmúlt néhány hónapban, mióta nincs ez a nagy meleg, így igyekszem mindig inget meg zakót fölvenni, mikor jövök vasárnap. Van valaki, aki meg szokta tőlem mindig kérdezni, hogy hát akkor Dávid, te fogsz-e prédikálni? És hát ma is megkérdezte, és igen, most én fogok prédikálni. Én pedig a testről és a lélekről szeretnék nektek beszélni. És azért teszem ezt, mert ez egy nagyon fontos téma. Ők pedig azért fontos téma, mert hát biztos ti is úgy vagytok vele, hogy én, ahogy élitek az életeteket, a hétköznapjaitokat. Azt látjuk magunk körül, ahogy reggel felszállsz a buszra, vagy beülsz az autóba, vagy elmész a munkahelyre, iskolába, mindenhova. Hogy mindenhol ez jön szembe, ez az üzenet, hogy a test az mennyire fontos. És minden reklám, és minden hirdetés, és minden dolog a testi vágyaknak a felkeltéséről szól. És tudom, hogy a gyülekezetben általában a testről nem szoktunk beszélni, hanem lelki természetű dolgokról szoktunk beszélni. És én is úgy vagyok vele, amikor idővök vasárnap, hogy hát akkor végre nem ez jön szembe, és nem a csapból is ez folyik a testiség, és végre lelki táplálékot is nyerhetek. De mégis azt gondolom, hogy a Bibliának nagyon sok mondani valója van a testről. Hogy hogyan kell viszonyulnunk a testünkhöz, és egyáltalán milyen viszonya van a testnek és a léleknek egymáshoz, mi bennünk, és hát egyáltalán akkor kik vagyunk, mi egyáltalán külön lehet ezt a két dolgot választani. Na most én készítettem néhány képet, ahogy a hét során, tudom, hogy szakadt az eső, és nincsen ez a nagy nyár, amikor ugye minden, de a testiség sokkal inkább előtérbe kerül. Néhányat szeretnék nektek megmutatni. Ezt egy újságosnál készítettem. Ugye itt az újságoknak a címlapján is általában ilyesmiket látunk, hogy hogyan lehetsz fiatalabb, szebb, hogyan érheted el a jobb szexet, hogyan lehetsz boldogabb, és így tovább. Aztán ezt egy bevásárlóközpontba fotóztam, valószínűleg itt harisnyát reklámoznak, de ugye itt is a szépség és a szép hosszú lábak azok, amivel be akarják csalogatni a vevőket a boltba. Hát járok edzőterembe is. Ez a plakát ugye arról szól, hogy menjél futás elemzésre, és akkor majd jobban tudsz futni. És nyilván a plakáton nem én szerepelek, vagy te szerepelsz, hanem egy fiatal lány, akinek valószínűleg nincs szüksége a futás elemzésre. Ezt az Astoriánál az autóból, tudjátok, elég nagy dugó van arra mostanában, csináltam ezt a képet, ez is egy ilyen fehér nevű reklám. Ugye itt is a test, a szép testek azok, amik előtérbe kerülnek, és így mentem a belvárosba egy üzleti reggelire, ott egy edzőterem mellett mentem el, hát nagyon pici, belátszik ott ugye a kocka has, hogy legyen meg, és az üvegfal mögött lehetett is látni, hogy nagyon-nagyon dolgoznak az emberek ezen, hogy meglegyen ez a kocka has. Tehát azt láthatjuk, hogy mindenhol a testtel szembesülünk. És hát ugye mi is testben élünk, és mi is foglalkozunk a testünkkel. Aztán Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Facebook. Mindenkinek van, mindenki nézi, mindenki használja. Mik jönnek szembe, miket láttok itt? Ugye vannak az influencerek, akik minél pozitívabb benyomást akarnak kelteni magukról, és arra vezetnek, arra tanítanak bennünket, hogy hát kövessük őket. Legyen olyan a frizura, legyen olyan a haj, és így tovább. És hát föltettem a LinkedIn-t is, ami nem teljesen erről szól, mert ez ugye a szakmai dolgokról szól, de az is ki van mutatva, hogy mondjuk egy állásinterjún a szebb embereknek lejt a pálya, és hogy ők nagyobb eséllyel nyernek el állásokat, jobb munkát, pozíciókat. És ha elmész moziba, vagy csak megnézel egy filmet, ugye az is arról szól, hogy van a nagyon szép főhős, a jó pasi, meg van a nagyon szép nő, a jó nő, és aztán valami cselekmény van, de aztán előbb-utóbb egymásba gabajodnak, és és nagyon szép módon és kielégítő módon élvezik egymásnak a testét. Tehát a kultúránk az egy testközpontú kultúra. A gyülekezetünk, meg hát a hit, meg a Biblia az egy inkább lelki dolog. Na de hát, hogy tudjuk ezt a kettőt összehozni? Mert hát valahogy azért csak össze kell hozni, legalábbis én úgy érzem, és ezért beszélek erről, és ezért kezdtem el ezzel a témával foglalkozni. Mert hát rendben van, hogy testben élek, de hívő is vagyok, és nem arról szól az én életem, hogy akkor hétfőtől szombatig akkor én egy testi ember vagyok, testi módon élek, és a testi dolgokat nézem, és a testi dolgokon gondolkodok. Vasárnap meg aztán adok egy esélyt Istennek, hogy akkor a lelkemet mondjuk megérintse, és ezzel foglalkozzon. Hanem ugye az egész arról szól, az egész hívő életünk arról szól, vagy hát kellene, hogy szóljon, hogy krisztusi emberré váljunk. És nem tudunk krisztusi emberré válni, hogyha nem tudunk ebben a testi, ebben a testközpontú világba megállni, és hívő életet élni. Most így bevezetésképpen azt is szeretném elmondani, hogy nem szeretnék ítéletet mondani senki fölött, aki a testével foglalkozik. Ugye van plasztikai sebészet, vannak mindenféle krémek, technikák, van, aki szeret járni edzeni, van, aki kockahasat szeretne, van, aki feszesebb feneket szeretne, és így tovább. Azért nem teszem ezt, nem azért, mert nincs erről véleményem, vagy nem merném esetleg megfogalmazni, hanem mindannyian mások vagyunk, és más élethelyzetben vagyunk. Tehát mondjuk én fiú vagyok, te lehet, hogy hát biztos, vagy nem tudom, tehát vannak lányok, vannak fiúk. Ma már semmiben se lehetünk biztosak. Van, aki még nem találta meg a párját, ezért próbálja a testéből kihozni a legjobbat. Aztán, aki megtalálta, az már nem annyira törekszik erre. És így tovább. Szóval nem szeretnék ebbe ítélkezni, hanem arról szeretnék beszélni, hogy tudjuk ezt a két dolgot összehozni. Mert hát a gyülekezetben, meg az egyházon, meg így a kereszténységen belül általában miket hallunk, mondjuk a test témájában. Én maximum annyit, hogy Krisztus teste az egyház, és hogy ahogy a kar, meg a láb, meg a szem kell a testhez, úgy van egybeszerkesztve az egyház, és ugye van Pál apostolnak ez a szép metaforája. De aztán itt meg is állunk, és aztán persze tanultam irodalom órán még általános iskolába Szent Margitról, akiről a Margit sziget is el lett nevezve, hogy soha nem fürdött, és nem foglalkozott a testével, és ilyen kukacok lették el, meg ilyesmi. Mert hogy az egyháznak egy ilyen tanítása is van, egy ilyen szélsőséges tanítása, ami így elterjedt keresztény körökben, hogy a test az egy nagyon-nagyon rossz dolog, az egy elutasítandó dolog, az a bűnnek a fészke, meleg ágya, és hogy a testet azt el kell nyomni, azért, hogy a lélek fel tudjon szabadulni. Aztán, ami nagyon divatos lett szintén keresztény körökben az a tanítás, ma már ez a keresztény liberalizmus, hogy igazából mindent szabad, az Úr szeret, csak érezd jól magad, és gyere el gyülekezetbe. De vajon ezt tanítja el a Biblia? Nos, azért nehéz ez, mert hogyha figyelmesen olvasod a Bibliát, azért ott is találkozunk olyan igékkel, ami arról szól, hogy minthogyha a test az így ellentétbe állna a lelki dolgokkal. No, szeretnék most egy picit hátrébb lépni, hogy egyáltalán a fogalmakat próbáljuk megtisztázni. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy test, arról beszélünk, hogy lélek, arról beszélünk, hogy élet, arról beszélünk, hogy szív, akkor miről is beszélünk igazából? Mert hát testben élek, és nem bújhatok ki a bőrömből. Azért szeretnék egy picit beszélni az életről. Hogy mit is mond a tudomány arról, hogy mi az, ami él, mi az, ami élő. És hogy van egyáltalán határvonal a test és a lélek között. Ezt a Wikipédián néztem meg, hogy néztem utána, hogy milyen életkritériumok számunkra mondjuk azt, vagy mondja azt a tudomány, hogy az egy élő dolog. Az első és legfontosabb dolog, hogy annak az élő lénynek legyen egy információja, legyen egy programja, ami tartalmazza azt, hogy ő hogy fog kinézni, hogy fog majd működni. Aztán nagyon fontos a második ilyen életkritérium, hogy képes legyen szaporodni, mert különben nem tudna fennmaradni. Aztán nagyon fontos még az önfenntartás is, hogy képes legyen ez az élő lény megmaradni. Ugye ez úgy néz ki, hogy az anyagcsere által megeszünk dolgokat, azt át tudja alakítani ez az élő szervezet olyan táplálékká, amit aztán föl tud használni ahhoz, hogy fenntartsa magát, és a fölöslegtől pedig megszabadul. Az ötödik ilyen életkritérium az alkalmazkodás. Ugye keresztény körökben erről óvatosan szoktunk beszélni Darwin óta, de azért azt elismerhetjük, hogy meg hát fel kell ismernünk a természetben, hogy az élőlények azok tudnak alkalmazkodni. Most megint a testre utalva, hogyha én mondjuk lemegyek az edzőterembe és használom az izmaimat, akkor én ugye izmosabb leszek. Tehát alkalmazkodik a testem ahhoz a körülményhez, ahhoz a dologhoz, amit én csinálok vele. Vannak különböző színű emberek is. Ugye az éghajlat függvényében más-más színű lesz az ő bőrük. Nagyon fontos az utolsó dolog is, tehát, hogy ami él, az egyszer meg is hal. És gyakorlatilag ezeket a dolgokat, ezeket a biológiai életkritériumokat elmondhatjuk minden élőről. Tehát így működünk gyakorlatilag mi is. Így működik az ember. Most mondhatnánk azt, hogy ez a testi oldalunk, ez a testi működésünk, ezek a sejtjeink, amik ugye így működnek, de vannak olyan dolgok is az emberben, az élőlényekben, amit inkább a léleknek az oldalára sorolunk. Ugye van az öt érzékszervünk, a hallás, a látás, a szaglás, a tapintás és az ízlelés, ezek már azért olyan határterületek, amit nehezebben tudunk megfogni. De mégis mindezekkel a dolgokkal rendelkezünk. Aztán ide sorolják még így a léleknek a területére az érzéseket. Hát nem soroltam föl az összes érzést, ami lehetséges, hogy bennünk fölfakadjon, de talán a legjellemzőek ezek a fájdalom, éhség, öröm, bánat, harag. És hát ugye ott van az ösztön is, ami ugyan a tudatalattinkban van, nem annyira tudatos dolog, de mégis az élőlényekkel velük születik. És a harmadik ilyen csoport az a gondolatok része már, ez már nagyon-nagyon messze van a fizikai dolgoktól, a hit, a vágy, bizalom, tapasztalat, szándék, akarat. Tehát nagyon-nagyon sok minden jellemez bennünket, és amikor azért egy bonyolultabb dolgot meg akarunk érteni, hogy mégis hogyan működik, általában azt csináljuk, hogy akkor elkezdjük ezeket ilyen részekre szedni. Tehát mondjuk, hogyha meg akarnátok érteni, hogy hogyan működik itt ez az egész hangosítás, akkor ugye el kéne induljunk onnan, hogy akkor hogy működik a mikrofon, akkor van a kábel, az miből van, erősítő, előerősítő, hangszínszabályozó, és így tovább. Tehát általában ezeket a bonyolult dolgokat úgy közelítjük meg, hogy elkezdjük részekre szedni, részekre bontani. És aztán talán majd megértenénk az egészet. Na most én ezt nem szeretném csinálni, mert nem is jutnánk a végére, és abba hiszek, és egyébként a Biblia is azt tanítja, hogy az ember az egy egész. Ugyanakkor azt a kérdést is szeretném föltenni nektek, hogy akkor mitől ember az ember? Én gondolkoztam ezen a dolgon, de aztán bevállaltam, hogy mutatok egy képet a cicánkról. Eleve ez megint csak ki van mutatva, ugye a cicás videók, meg egyebek, tehát jobban átmegy az üzenet, ha van benne cica. De nem ez volt az igazi ok, hanem hanem mert hogy nekünk macskánk van, és én őt ismerem jól. Tehát lehet, hogy neked kutyád van, vagy hörcsögöd, vagy lovad. De igazából, hogyha ezeket végigvesszük, ezeket a dolgokat, amiket elmondtam a testről, mi az, amivel nem bír a macska? Tehát, hogy mi különböztet meg bennünket egy állattól? Mert hát ő is tud szaporodni, benne van a DNS-ébe, hogy ő tőle macskák lesznek, és hát ő már nem tud, mert költöttünk erre néhány ezer forintot. Fent tudja tartani magát, eszik, iszik, alszik, van macskalom is, alkalmazkodik, és hát ezért nem lesz velünk örökre, azt gondolom. No, a hallása jobb, mint az én hallásom. Sötétben is lát a macska. A szaglása is biztos vagyok benne, hogy jobb, mint az enyém. Tapintása is jobb, ez itt lábon egész nap, és hát eléggé válogatós is. Most mi van a többi ilyen lelki dologgal? Tehát mondhatjuk-e azt, hogy egy másik élő, aki nem az ember, az nem érez fájdalmat, nem érez éhséget, nem bánatos, haragos, és hát ugye az állatokat, ami nagyon jellemzi, az az ösztön. De olyan van-e akaratuk mondjuk, vagy bizalommal vannak-e valaki iránt? Vannak-e tapasztalataik? Tehát, hogyha van házi állatod, akkor tudhatod, hogy mindezek a dolgok elmondhatók az állatról is. És higgyétek el, nekem ennek is utána néztem, hogy a tudomány az azt mondja, hogy az ember és az állat között semmi különbség nincs. Nincs lélek. Nincs olyan dolog, amit tudnánk mondani tudományos, természetes értelemben, ami megkülönböztetné az embert az állattól. És ahonnan ugye indultunk, ugye a testközpontú világ és a testnek az igényeinek a kiszolgálása, hogy mennyire jellemző a korunkra. Azért beszéltem az életről és ezekről a dolgokról, hogy ezek meg kell legyen valami, ami megkülönböztet bennünket az állatoktól. És ez nem más, mint a szívünk. Legalábbis a Biblia tanítása alapján. Ugye azt is szoktuk mondani, hogy benne van az ember teremtésében, hogy az állatok azokat Isten teremtette, de az embert őt személyesen teremtette Isten, és személyesen lehelte bele az ő lelkét. És valahogy az embernek a lelke, az embernek a belsője az egy magasabb rendű létező, mint az állatoknak a lelke. Én nem mondom azt, hogy egy cicának nincsen szíve, vagy egy állatnak nincsen szíve. Mert tudjuk, hogy van, és érezzük rajta, és főleg egy kutya, meg hogyha hegyi mentő ráadásul, akkor ugye ők is lemondanak dolgokról, akár az emberért. De meggyőződésem, és a Bibliában is ezt látom, hogy az embernek van olyan szíve, amivel képes Istenhez közeledni. Az állatok erre nem képesek. De mi emberek képesek vagyunk a szívünk által Istent megragadni. És ezért is mondja Salamon azt, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És ugye amikor arról beszélünk, hogy szív, akkor mindig ez jön fel, hogy szívecske, ugye ez a szív alak, ami itt van belül, ez a hús szív, ez nem annyira ugrik be. De a szívnek a jelentése a Bibliában, meg hát az eredeti szóban, az azt jelenti, hogy valaminek a lényege, valaminek a központja. Az a dolog, ami jellemzi azt az egészet. És gyakorlatilag azért is rajzoltam oda egy, hát nem én rajzoltam, de tettem oda ezt a képet az emberről, mert hogy a szív az maga az ember. A szívnek az állapota mutatja meg azt, hogy te hol is tartasz, neked mi a fontos. És erről szeretnék most egy kicsit részletesebben beszélni. Jeremiás próféta könyvének az alapján, aki ezt mondja. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik. az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint bokor a pusztában, nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában a szikes lakatlan földön. Tehát itt arról a szívről van szó, ami távol van Istentől. Arról az emberről van szó, akinek az ő lényege, az ő személyiségének a középpontja a testhez közelít. A testi emberről. És így folytatódik. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Tehát még mindig a szívről van szó, de itt egy olyan emberről, egy olyan ember szívéről van szó, aki Isten felé közelít, akinek a szíve Istenhez van közel. És végül pedig csalárdabb a szív mindennél javíthatatlan, ki tudná ki ismerni. Én az Úr vagyok a szívnek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogy élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Nos. Tehát onnan indultunk, hogy egy testi világban, egy testi kultúrában élünk, ahol a döntéseinket, az irányultságainkat alapvetően a test határozza meg. Aztán megnéztük azt, hogy mi az élet. És azért tartottam fontosnak, hogy megnézzük, hogy mi az élet, hogy megnézzük azt is, hogy miben vagyunk mi mások, vagy miben vagyunk mi többek a többi élőnél. És meggyőződésem, hogy a szív az, ami többé teszi az embert az állatnál. És ez persze nem jelenti azt, hogy ez a szív, az embernek a szíve, az embernek a lényege, ami ő maga, az Istenhez fordul, vagy Istenhez közeledik. Hanem vannak emberek, akik ugye a széles úton mennek, akikből sok van, ők inkább a világhoz közelítenek. Aztán vannak, akik a keskeny úton mennek, akikből kevés van, ők inkább Istenhez közelítenek. És hát sokan vannak így a kettő között is, ahol akik bizonytalankodnak ebbe az egészbe. Nos, a Biblia nagyon sokat beszél erről, például Noé korában is, amikor azt mondja az ige, hogy Isten látta, hogy az embernek a szíve az gonosz. És a szívének a gonoszsága azok a cselekedeteibe is megnyilvánultak. Aztán Jézus is mondja, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, paráznosságok, stb. És azt is mondja Jézus, hogy ahol van a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is. Tehát a szív az, ami meghatározza, hogy mi kik is vagyunk, és meghatározza azt is, hogy hol vagyunk. Hol vagyunk ezen a skálán. Ez egy mágnes lenne ott a bal oldalon. Nekem valahogy ez a kép jött föl bennem, hogy a szívünk az egy iránytű. Hogyha látnánk ezt az iránytűt, ha mondjuk mindenkinek a homlokárára lenne írva, vagy esetleg a Facebook profilján le lehetne olvasni, akkor ezzel látszana, hogy hol is tartunk. Hol is tart a mi szívünk. Nos. A következő dolog, ami egy nagyon-nagyon fontos kérdés, az, hogy szétszedhetőek vagyunk-e testre és lélekre. Tehát képesek vagyunk esetleg hallani úgy, hogy nincsen fülünk, vagy látni úgy, hogy nincsen szemünk, vagy szagolni orr nélkül, tapintani kéz nélkül. Vagy amikor éhesek vagyunk, akkor az egy fizikai dolog, vagy az egy lelki dolog. Vagy ha véletlenül esetleg elvágom az ujjamat, és roncsolódik a szövet, és folyik a vér, és minden, és fáj, akkor az most a testnek a fájdalma, vagy az a léleknek a fájdalma. Szóval akárhogy is nézzük az embert, az ember az egy. Mi egyek vagyunk, és sajnos nagyon sok hamis és gonosz tanítás van az egyházban, ahogy már említettem is, hogy a test és a lélek az olyan dolog, amit szét kell egymástól választani. Egészen régről származik ez a gondolat, ez egy ilyen platonista gondolat, ami a testre úgy tekint, hogy az a léleknek a börtöne. Tehát, hogy a lelkünk az egy ilyen magasabb rendű létező, és igazából az, hogy mi testben élünk, az akadályoz bennünket abba, hogy ki tudjunk teljesedni, hogy többek legyünk. És hogy igazából ez csak egy ilyen kényszer kapcsolat, és hogy össze vagyunk zárva a testünkbe. És első hallásra ez persze nagyon hasonlít a Bibliába is arra, amiről Pál apostol beszél, hogy minthogyha, mert ugye olvassuk ezt a Róma levélben, hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Akkor most hogyan is van ez? Hogyan kellene nekünk a testünkhöz viszonyulni most? Az egy olyan dolog, amit mindig meg kell feszíteni, és el kell utasítani, és le kell nyomni. A lelkünkkel pedig keressük Istent. Szóval, hogyha őszinték vagyunk, és hogyha megnézzük jól a Bibliát, sose bátorít bennünket az ige arra, hogy szélsőséges módon utasítsuk el a testünket, és sose mondja azt, hogy a testünket utasítsuk el, hanem próbáltam ezen az ábrán ábrázolni ezt a dolgot, hogy a testünk az anyagi világhoz kötődik. A testünknek testi szükségletei vannak. Tehát ő éhes, ő szomjas, ő fáradt, vannak szexuális kívánságok, és így tovább, míg a lelkünk az képes Istent megragadni. A lelkünk az képes Isten felé közeledni, szemben a testünkkel. És a Biblia ezekben az igékben is úgy írja le ezt a dolgot bennünk, tehát ugye az emberben, hogy a test és a lélek az egy konfliktusban van egymással. És ez a konfliktus arról szól, hogy a mi életünkbe, a mi szívünkbe, amit csinálunk, ahogy közeledünk Istenhez vagy a világhoz, melyik domináljon. A testi kívánság domináljon, a testi szükséglet domináljon, vagy pedig a lelkünk domináljon, a lelki szükséglet domináljon. És ezért tűnik úgy a Bibliából is, hogy a test az egy negatív dolog, mert általában a bűnök is a testhez kapcsolhatók. A bűnöket is általában nagy részben a testünkkel követjük el. De ez nem jelenti azt, hogy a testünket el kellene utasítani. Hanem ezzel szemben van nekünk egy küldetésünk. És ez a küldetés ez így szól. Hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és a te fele barátodat, mint magadat. Tehát a cél, amikor ugye megkérdezték Jézustól, hogy mi lenne a feladat, mi az a nagy parancsolat, mi az, amit az embernek csinálnia kellene. A cél az lenne, hogy mindenestül, mindenünkkel szeressük az Istent. És ne essünk abba a hibába, hogy a testünket elhanyagoljuk, hogy a testünket elutasítjuk. Hogy azt gondoljuk, hogy az a szellemi ember, vagy az a lelki ember, aki a testével nem foglalkozik, aki nem fürdik, aki nem eszik, vagy rosszul eszik, és így tovább. Hanem Isten azt akarja tőlünk, hogy az egész lényünkkel, az egész szívünkkel, az egész lelkünkkel keressük őt, és hogy az egész életünk ennek az ő szeretetének a kifejezéséről szóljon. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, hogy Krisztus az egyházat. Azért van ott több oldalt a DNS, mert ennek egy nagyon fontos szerepe és egy mély üzenete van, majd ahogy látni fogjuk. Tehát Ott van minden sejtünkben egy program. Amikor létrejön az embrió, az ugye egy sejt, de ebben az egy sejtben ott van az a program, hogy mivé lesz majd esetünkben az ember. Ott van az, hogyha több kalóriát viszek be, mint amennyit el tudok égetni, akkor azt a test el fogja raktározni. És ennek az eredménye magas vérnyomás és nagyon sok betegség lesz, mondta nekem is az orvos. És hát egyébként próbáltam leadni néhány kilót, mire tudtam, hogy a testről fogok prédikálni, hogy hiteles is legyek. De nem sikerült. Viszont járok edzőterembe heti háromszor, és otthon is szoktam tornázni, és most is izomlázam van. Tehát, hogy teszek a testemért, ahogy az ige is mondja, hogy szeressük a testünket, és foglalkozzunk a testünkkel. Én tudom, hogy ez megint olyan téma, amiről nem szoktunk beszélni, mert az ezzel kapcsolatos bűnök azok láthatóak. Nem úgy, mintha mondjuk valaki paráználkodik, az nincs a homlokára írva. Nem mondjuk, ha nem most fogad, azért az látszik, vagy ha a kalóriákkal nem úgy gazdálkodik. Én hiszem azt, hogy nagyon fontos a testünkkel foglalkozni. És hát persze van, hogy én megkérdezem emberektől, hogy akkor miért nem teszi le mondjuk a cigit. És az a válasz, hogy hát valamiben meg kell halni. És igazából igaza van, nem? Tehát, hogy most akkor mennyi év van, mennyig élnünk kell, meddig kéne bírja a testünk? Most akkor 40, vagy 50, vagy 70. Tehát, hogy miért? Miért kell a testünkkel foglalkozni, és miért kell a testünkkel vigyázni? Mert aki azt mondja, hogy valamiben meg kell halni, az ugye azt is mondja, hogy majd ő megmondja, hogy meddig él. És ő nem szeretne sokáig. És aki nem szeretne sokáig, az ember az egy önző ember, mert nem gondol arra, hogy itt van feladata, elhívása, szolgálata. Tehát talán ismeritek azt az igét, amikor Pál apostol a Filippi béleknek azon dilemázik, hogy most akkor ő az Istennel legyen, mert hogy az sokkal inkább jobb. De azt mondja, hogy e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. Tehát egy hívő keresztény embernek azért kell a testével foglalkoznia, azért kell odafigyelni, és ez nem olyan dolog, hogy most akkor te testimádó vagy. Tehát én is azt hittem sokáig, hogy az edzőterem az a bűnnek a fészke amúgy. És egyébként az embereknek a kisebb része néz ki úgy, mint én, a nagyobb része az úgy néz ki, hogy nekik nem is kellene járni. De mégis muszáj volt elkezdeni egy jó néhány évvel a testemmel foglalkozni, mert hát olyan dolgokat csinálunk, ami nincs párhuzamba azzal, ami a sejtjénkbe be van programozva. Tehát ugye azt mondta Isten Ádámnak, hogy fáradtsággal és véres verejtékkel fogod a kenyeredet megkeresni. Most ezt sikerült elvinnünk azért elég magas szintre így a különböző gépek feltalálásával, hogy ezt ne kelljen csinálni. És emiatt aztán az a program, ami bennünk van, ami a sejtjeinkben van, attól még ugyanúgy működik, és hát látható az eredménye is. Tehát összességében a testre úgy kellene tekintenünk, hogy ez egy lehetőség. A testünk az egy szabadság, és egy óriási nagy szabadság. Fiatalon persze még ez a szabadság ez nagyon nagy, és úgy érzed, hogy te egészséges vagy, és mindent megcsinálhatsz, és hogy nem lesz semmi gond. De aztán, hogy egyre idősebb leszel, ahogy egyre kevésbé mennek már azok a dolgok, amik korábban mentek, vagy sikerültek, hogy a szabadságunk is csökken. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén. De aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Hogy nem tudjátok, hogy a testetek, a bennetek lévő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, ezért nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent a testetekben. Tehát ez a dolog, amit elmondtam, hogy a testünk arra van, hogy Isten szolgáljuk, arra van, hogy egymást szolgáljuk. Ez igaz, ez szerint az ige szerint is, és igaz a szexuális kívánságokra is. Hát ez megint csak ott van bennünk a DNS-be, a sejtjeinkbe, ez a szaporodás ösztön, és hát természetesen erre nagyon jó lehet építeni azokat az árukapcsolásokat, amiket az elején bemutattam. Szóval ez lenne a válasz. Ez lenne az egyik válasz, hogy miért kell a testünkkel foglalkozni. És miért kellene a testünkkel jó bánni. És itt mondja ezt be az igébe is Pál apostol, hogy amiképpen odaszántátok a tagjaitokat a tisztátalanságnak a hamisságául, szolgáljul a hamisságra, azonképpen szálljátok oda most ti a tagjaitokat, szolgáljul az igazságnak a megszentelésére. Tehát amiképpen a megtérésünk előtt, vagy mielőtt elkezdtünk Istenhez közeledni, azt csináltuk a kezünkkel, azt csináltuk a lábunkkal, amit csináltunk, bűnöket követtünk el. Ugyanígy a hívő életünk során, hogyha a szívünket elkezdjük Isten felé fordítani, a cselekedeteinkben, a testünkben ennek az eredményei meg fognak mutatkozni. Tehát például azzal, hogy eljöttél a gyülekezetbe, és erre használtad a lábadat. Vagy például, hogy énekeljük a dalokat Isten tisztelet előtt, vagy hát ez nem előtt, az elején, és hát hogyha otthon a konyhába ki tudod engedni a hangodat, mikor mérges vagy, akkor ez azt jelenti, hogy van, és hogy itt is. Akkor Istennek miért nem engeded ki, vagy miért nem szolgálsz vele jobban? Vagy ha szolgálsz, akkor ez tök jó. No. Azért vagyok egy kicsit gondban ezzel a témával, mert hogy ez egy nagyon nagy téma, mert hogy az ember az nagyon bonyolult, és hogy mindenki más. És a világ pedig a testről szól. Ugyanakkor van egy mennyei program a testünk és a lelkünknek a számára. Nem csak ez, hogy szálljuk oda a testünket az Istennek a szolgálatára, nem csak ez, hogy vigyázzunk a testünkre, nem csak ez, hogy közelítjünk a szívünkkel Istenhez, hanem ez a program, ez az újjászületésnek a programja. Azt mondja János apostol, hogy akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem az Istentől születtek. Tehát az ige kétféle születésről beszél. Az egyik féle születés az az, amikor a férfi és a nő, a sejtek egyesülnek, és megszületik az ember. Ez a testtől való születés. Ugye ez úgy működik, hogy mind a kettőnek a kromoszómáiból összeáll az új ember, és azzal a programmal és azzal a bűnös természettel, amit a génjeiben örökölt. Ez a testtől való születés. Ez nem kell házasnak lenni. Ehhez nem kell még az se, hogy szeressék egymást, hanem még az se kell, hogy a nő akarja ezt a dolgot. Itt, hogy az ige is mondja, hogy a férfinek az akaratából születnek meg a gyermekek. És ugye sokszor mondjuk azt, hogy a gyermek az Istentől való ajándék, és egyébként az ige is tanítja ezt, és annyi gyermekünk van, amennyit az Isten adott. Én utána néztem a születésszámnak Magyarországon, hogy hogyan alakult 1900-tól. Tehát közel 120 éve egy szülőképes termékeny nőnek több mint 5 gyereke született az élete során átlagosan. Ugye most tartunk ilyen 1,5-nél, 6-nál, ezért is ugye fogy a népesség. De vajon akkor hogy is van ez? Tehát most akkor Isten nem akarta, hogy, hogy most már nem akarja, hogy annyi gyerek szülessen, 100 éve pedig még annyira sok gyermeket akar. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ábra is azt mutatja, hogy a testtől való születésnek a szabadságát Isten teljes egészében odaadta az embernek. Most már meg tudjuk oldani, vannak rá eszközeink, hogy ne 8-10 gyerek szülessen egy családban. Ez a testtől való születés, amikor a férfi azt akarja, hogy szülessen meg a gyerek. És nem az a csoda, hogyha megszületik, hanem az a csoda, hogyha nem születik meg. Ezzel szemben Jézus, amikor ugye hozzáment Nikodémus, és az élet nagy dolgairól kezdtek el beszélni, azt mondta, hogy bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet-e az anyja méhébe, és születhetik-e ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki nem születik lélektől és víztől, nem mehet be az Isten országába. Mert ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam, újonnan kell születnetek. Tehát az eredeti szó a Bibliában, amit mi újjászületésnek fordítunk, vagy hát a Biblia fordítója annak fordít, igazából azt úgy szól, hogy újra születés. Tehát Jézus Krisztusnak a terve és az akarata, ami számunkra, az egész testünknek, szőröstül, bőköröstül, testünknek, lelkünknek a számára az ő terve az az újjászületés, hogy szülessünk újjá. És ez az újjászületés, ez a szó felülről születést is jelent. Tehát, hogy új emberre van szüksége ahhoz, hogy az a bűn, ami átjárja a testünket, a lelkünket, a sejtjeinket, az örök életet tudjon kapni. És az újjászületés által lehetszünk arra képesek, hogy bűn nélkül éljünk. Most lehet, hogy nem tudom ezt annyira meggyőzően előadni, vagy elmondani nektek, de mindannyian küzdünk bűnökkel, vagy küzdünk a bűnös természetünkkel, és hát van valamiféle közeledés bennünk Isten felé, és hát mindig ott van a nehézség, meg ott van a kérdés, hogy mit csináljak én az ösztöneimmel, mit csináljak a vágyaimmal, mit csináljak azokkal a dolgokkal, amik egész mélyen, egészen a sejtjeimben bele vannak kódolva, és ott vannak ezek a testi dolgok. Azt mondja János apostol, hogy aki az Istentől születik, nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Most kérlek, hogy ne botránkozzatok meg, de a görög szövegben, amikor te azt olvasol a Bibliában, hogy mag, ott mindig az a szó szerepel, hogy szperma. Tehát pontosan tisztában voltak az akkor élő emberek is azzal, hogy amilyen magot az ember elvet, az lesz belőle. És arról beszél itt János apostol, hogy ha ez a mag bekerül a mi szívünkbe, akkor az újjászületés által, azáltal, hogy megkeresztelkedünk vízzel és betöltekezünk Szentlélekkel, elkezd ez a program felülíródni mi bennünk. Elkezd az, ami ott van a sejtjeinkben, ott van a DNS-ünkben, amit megrontott a bűn, és amit aztán örököltünk is az apánktól. Ez is érdekes dolog egyébként, hogy Mária ugye, ő is bűnös természettel bírt, vagy rendelkezett, és elég volt, hogy a másik oldalt a Szentlélek által termékenyítse meg, és Jézus bűn nélkül tudott megszületni. Tehát, mint hogy az ige is mondja, hogy Krisztus váltott meg bennünket a mi atyáinktól örökölt hiába való életünktől, tehát mintha az apának a kromoszómáiban ott lenne a bűn, az ő magjában ott lenne a bűn, amit aztán mindannyian megkapunk, mikor megszületünk. Viszont ezzel szemben az Istentől való születés, az újjászületés, az egy olyan magot vet el a mi testünkben és a mi lelkünkben, ami elkezdi fölülírni ezt a programot. És hát persze Persze ez egy nagyon nehéz kérdés, hogyha valaki elkezd Istenhez közeledni, vagy akár mondjuk ő megkeresztelték ő gyerekkorában, vagy elkezd járni gyülekezetbe, de még nem tért meg, vagy már megtért, de nem merítkezett be, de bemerítkezett, de nem, töltekezett be Szentlélekkel, akkor hogyan lehet képes, hogy megtartsa az igét? Hogyan lehet arra képes, hogy bűn nélkül éljen? És a teljes program az az lenne Jézus Krisztus által, hogy szülessünk újjá. És hogy csináljuk ezt a folyamatot végig. És hogy ne álljunk meg csak az egyik lépésnél, ne álljunk meg csak az elején valahol ennek a történetnek. Ne álljunk meg ott, ne álljatok meg ott, hogy csak engem elhoztak gyülekezetbe, mert muszáj volt eljönni, vagy azért volt kedvem eljönni, hanem szülessetek újjá. Járjátok végig teljesen az újjászületésnek az útját. Mert csak így fog sikerülni azt a bűnös természetet leküzdeni magatokban, a hétköznapjaitokban, a testi világban, hogyha ez megtörténik. És én magam is voltam úgy sokszor, hogy nem tudtam egy bűnből, most tudom, hogy gondolkoztok, hogy melyik lehet az, tehát egy bűnön túllendülni, mert nem megy. Tehát ez bele van kódolva az emberbe. Nem megy. És imádkoztam magam, hogy Istenem, átadom neked ezt a dolgot. És éreztem, hogy a Szentlélek ezt a dolgot kiveszi belőlem. És amikor eltávolodtam Istentől, akkor aztán ez a dolog megint visszajött. Vannak olyan bizonyságok, hogy aki mondjuk megtért, és előtte sokat káromkodott, mint hogy elvágták volna. Más dolgokat persze nem. De amikor bekerül a szívünkbe ez a mag, és az újjászületésnek a lépései, cselekedetei által valóban újjá is születünk, és újjászületett keresztényé válunk, akkor mindazok a dolgok, amik a sejtjeinkben, ami mindenkiben ott van, elkezdenek felülíródni. Elindul egy új program. De ehhez mi nekünk kell megtenni ezeket a lépéseket? És mi irányítjuk a szívünket, hogy Istenhez közelítünk, vagy pedig a világhoz közelítünk, amikor éljük az életünket? Nos, az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, az az újjászületésnek a következménye. Mégpedig a feltámadás. Tehát ez az egész persze, amiről beszélek, ez egy ilyen felfoghatatlan dolog. Ahogy a megtérés is egy nehezen érthető a dolog. A megváltás, az újjászületés, az, hogy ez a mag behull a szívünkbe is, és fölülírja a testi természetünket. És a feltámadás is egy ilyen nehezen érthető dolog. De hát ebbe hiszünk, és ez a mi hitünknek a lényege. És tudom, hogy most már a test egyre hangosabban kiabál, hogy éhes, meg nyom a szék, meg ilyesmi. De szeretném felolvasni még ezt az utolsó igét számotokra, ami az 1 Korintus levél 15. fejezetében van a feltámadás kapcsán. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelem, amit elvetsz, nem kell életre, míg előbb meg nem hal, és amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán a búzájét, vagy valami másét. Tudjátok, hogy a mag hogy van görögül. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, és más a madaraké. Más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek. De más a mennyieknek a fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége. Mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik a földi test, és feltámasztatik a lelki test. Van földi test, és van lelki test is. Tehát, ha még emlékeztek az elejére, úgy kezdődött, hogy milyen testben támadunk fel az ige. És azt mondja Pál apostol, hogy olyan testben támadunk fel, amilyen mag el lett vetve. És ez a mag az újjászületett ember életében az egy isteni mag. És ez a mag mondja meg majd azt, hogy a testünk az milyen lesz a feltámadás után. Tehát annyira fontos a test az Isten számára, hogy a feltámadás az nem a léleknek a feltámadása lesz csupán, hanem arról beszél az ige, hogy egy új testet is kapunk a lelkünk mellé. Nem ezt a testet, nem ezt a romlandó testet, hanem egy teljesen új testet kapunk, akkor is amennyiben, hogyha ott van bennünk Istennek a magja, az újjászületése által. És hát én most így a közepén vagyok az életemnek, még azért olyan sok probléma nincsen, de hogyha a te életedben vannak problémák, az enyémben is vannak egyébként, amikor ugye ráncosodunk, amikor az a funkció már elkezd sokkal kevésbé működni, egyre nehezebben mennek dolgok, akkor nekünk az a reménységünk van, hogy ez a testünk elmúlik. De már ahogy Jób is megmondta több ezer évvel Jézus Krisztus előtt, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött megáll, és hogyha ezt a testemet megrágják is a férgek, testemben fogom meglátni az Istent. Tehát nekünk az ígéretünk van, hogy testben, egy újjászületett testben meglátjuk Istent, és ezért kell a mi szívünket Isten felé fordítani. Ezért kell az újjászületésnek a lépésein nekünk végig menni. És azért is végig kell menni, hogy képesek legyünk már itt a földön a bűn fölött uralkodni. Mert enélkül nem fog menni. Enélkül az a program fog felülkerekedni az életünkbe, ami a sejtjeinkbe természetes módon bele van kódolva. De ha újjászületünk, ha megkeresztelkedünk, ha betöltekezünk szent lélekkel, akkor képesek leszünk felülkerekedni a bűn fölött. És hát ugye a történetnek majd a vége az lesz, hogy meg kell állni Isten előtt egy új testben. És az fogja, és az a kérdés, hogy Jézus mit fog mondani. Azt fogja mondani, hogy jóval jó és hű szolgám, kevesen voltál, hű sokra bízlak ezután. Vagy azt mondja, hogy sohasem ismertelek téged. Mert Jézus ott van és látja, amikor a mi szívünk, ből fakadó cselekedetek megtörténnek. Ott van akkor is, amikor nemet mondunk a kezünknek, vagy a lábunknak, hogy ne a bűnt cselekedje. Vagy ott van bennünk, amikor föltámad bennünk, vagy ott van akkor is, és látja, és tudja, amikor föltámad bennünk az irigység, föltámad bennünk a vágy, hogy most a másiknak több pénze van, szebb autója, jobb teste van. Vagy az ő párja, az ő felesége, férje sokkal szebb, sokkal kívánatosabb is. És ilyenkor mit mondunk, mit döntünk? Azt mondjuk, hogy ez a fontos, a testi dolgok a fontosak, vagy sokkal fontosabb az, hogy örök életet nyerjünk. Sokkal fontosabb elfordulni a bűntől. És hogy nem ezek a kincsek a fontosak. Nem a testből fakadó kincsek a fontosak. Mert ugye a világ az azt mondja, hogy elégítsed ki a testi vágyaidat. Lakasd jól őket, mert ez okoz boldogságérzést. Én is szeretem a süteményt, meg kibontok este néha egy sört. De nem ez dominálja az életemet. Hanem újjászülettem, megkeresztelkedtem vízzel, betöltekeztem szent lélekkel, és amikor újra és újra jönnek a kísértések, újra és újra szembe jön a test az utcán, Nem mondom, hogy mindig sikerül, de arra törekszem a Szentlélek által, hogy én Istenre nézzek. És ne pedig a testnek a kívánsága legyen az, ami elragadja az én figyelmemet. És higgyétek el, hogy Isten ezeket a dolgokat látja. Nem csak, hogy elvárja, meg nem csak, hogy figyeli, hanem meg is adta az ehhez szükséges dolgokat, hogy hogyan tudjunk mi krisztusi emberekké válni. Hogyan tudjunk egy olyan világban élni, ami már lassan Szodomához és Gomorához hasonlít. Hogyan tudjunk megállni a hitben. Ez rajtunk múlik. Rajtunk múlik, hogy megtesszük-e az újjászületéshez vezető lépéseket. Vagy csak az ösztöneink, mondanám, hogy állatként szerint élünk. Persze jóknak mondom ezt, mert itt a gyülekezetben mindannyian Istent keressük, és nem azért vagytok itt, mert hogy az ösztöneitek szerint élnétek. Csak azért tartottam fontosnak megosztani veletek ezt az üzenetet, hogy lássátok a különbséget a Krisztust követő, az újjászületett ember és a világi ember között. Már ez a két kategória is eléggé megtévesztő, mert mindannyian valahol tartunk ebben a folyamatban. És én arra bátorítalak benneteket, hogy gondoljátok végig, hogy viszonyultok a saját testetekhez, hogy viszonyultok másnak a testéhez, utáljátok-e magatokat, vagy szeretitek-e magatokat, rendben vagytok-e magatokkal, és egyébként meg hol tartotok az újjászületésben? Hol tartotok abban a Jézus Krisztus által megadott, megfogalmazódott egyértelmű programban, ami ahhoz vezet, hogy az ő magja teljesedjen ki bennetek, és az ő DNS-e, az ő programja teljesedjen ki az életetekben, hogy aztán ne kövessetek el bűnt. Amen. Én imádkoznék egyet, jó? Nem kell fölállni. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy itt voltál közöttünk, és hogy közösségbe lehettünk a te igéddel. Köszönöm neked, Istenem, hogy te világosan megmutattad a beszédedben, hogy mi a célod velünk, mi a célod az emberrel, mi a célod a testtel, mi a célod a lélekkel. Köszönöm, hogy te szeretsz bennünket úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy te is testé lettél. Köszönjük, hogy ez az üdv történetben ez egy nagyon fontos dolog volt, a megtestesülés, és a testnek is, és a léleknek is a megváltása. Köszönjük, hogy mi hihetünk ebben, és hogy a mi reménységünk az a feltámadásban van. Köszönjük, hogyha ez a testünk meg is romol, és hogyha egyre nehezebben is mennek dolgok, és ha egyre inkább arra szólítgatnak a mi kívánságaink, és a világban az üzenetek, hogy test szerint éljünk, mi akkor is a reménységünket és a bizalmunkat te beléd vethetjük. Köszönjük, hogy emberek lehetünk, és köszönjük, hogy belünk lehelted a te szellemedet, személyesen lehelted belénk, hogy nem vagyunk állatok. Köszönöm neked, Uram, hogy tudunk nemes módon, hívő módon, példamutató módon te hozzád jönni, te hozzád fordulni. Kérlek, segíts nekünk ebben. Kérlek, hogy mindaz, aki fél valóban életre szóló döntést meghozni melletted, fél az újjászületés lépéseit megtenni, és a bűneivel küszködik, adj neki bátorságot, adj neki erőt, hogy el tudjon ezektől szakadni, és közel tudjon kerülni te hozzád. Amen. Amen.
Azt szeretném felerősíteni, amit Dávid itt az utolsó szakaszban elmondott, hogy a cél az az, hogy a szellemi testünkben az Istennek a dicsőségében ott legyünk. Ez a lehetőség mindenkinek megvan, és az ott indul, hogy Isten megadja, hogy fizikailag megszülessünk erre a világra, hogy testünk legyen. És ahogy hallottuk, van egy programja az Istennek. Pünköstkor ezt a prédikációt mondja el Péter apostol, hogy az Isten programja az, hogy mindenki, aki él, aki megszületett, tehát fizikai teste van, az térjen meg, keresztelkedjen meg, vagy merítkezzen be, és vegye a Szentlélek ajándékát, és minden rendben van. Én azt szeretném fölajánlani, vagy mondani nektek, hogy ezek közül nyilván az első az minden jelenlévőre érvényes, tehát megszülettünk, itt vagyunk, köszönjük szépen, jól vagyunk, tehát fizikailag oké. Megtértél már? Ez a következő lépés. Az újjászületés. Másik, a keresztség, a bemerítkezés. A harmadik, a Szentlélekkel való betöltekezés. Ha bármiben úgy érzed, hogy valahol megálltál, és nem tudsz tovább menni, vagy eddig nem akartál, de Isten azt mondja, hogy igen, tovább kell menni, akkor szóljál valakinek. Én is szívesen rendelkezésre állok, mások is. Gyere, imádkozunk, menjünk előre, haladjunk előre, hogy az Isten programja az tökéletes legyen, és az a cél, amit hallottunk a prédikációban, hogy az Isten dicsőségében, a szellemi testünkben meglássuk az Istent. Hogy ennek senkinél semmi akadálya ne legyen. Hát ez a mai nap erről szólt. Ne felejtsük el, vigyük haza, imádkozzunk ezért.